Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! Ez itt a Dzsungelharc, a cégeket működtető emberi energiáról.
Mai vendégem Fazakas Ágnes művészettörténész, az Asterisk Galéria tulajdonosa. A dizájn kibontakozásával kiindulva beszélgetünk a szépséget, múltat, történetet rejtő tárgyak iránti szenvedélyéről és a hozzájuk fűződő személyes kapcsolatáról, meg arról, hogyan születik meg mindebből egy olyan hely gondolata és valósága, ahol a megélt tér ad keretet ennek a világnak.
Szia!
Általában nyilatkozatokból szoktam idézni, és itt is ezzel kezdeném. Megfogalmazódott bennem az ötlet, mondtad egy interjúban, hogy létrehozzak egy fúziós helyet, ahol ezek a tárgyak, mármint a galériában lévő tárgyak, amelyek a mindennapok részei, megfizethetők, és valamilyen szinten, ha nem is a tömegnek, mégis sokaknak szólnak. Egy környezetben jelenjenek meg, és ne alakuljon ki az a félsz tőlük, mint amikor egy múzeumban látod őket. Az első kérdésem az, hogy miért és hogyan fogalmazódott meg benned?
Ugye, ahogy ezek a tárgyak, régiségek megjelennek, az konkrétan azt akarja, hogy ez egy kávézó étteremben vannak kiállítva. Ami mégiscsak egy megélt tér, eszünk, iszunk, egy mindennapi tér. És ez nekem azért volt nagyon fontos, mert a gyűjtemény gerincét a századfordulós tárgyak alkotják, Art Deco-s tárgyak, 1910-es, 20-as, 30-as évek. És ezek már ugye akkor is nem az arisztokráciának, nem egy-egy embernek, hanem hogyha nem is a sokaknak, de mégiscsak a többeknek szóltak, és már az otthonokba készültek. Tehát ezek iparművészeti tárgyak, nem múzeumi vagy elsősorban nem közintézménybe valók. És ezért nagyon fontos nekem ez a megélt tér, amit szerintem egy kávézó étterem biztosítani tud, hogy sokkal egyszerűbb szerintem a normál élet közegünkben látni, és sokkal könnyebb elképzelni, hogy nézne ez ki otthon. Szerintem kisebb a félsz, mert hogy nagy általánosságban nagyon modern esztétikájúak ezek a tárgyak. Váratlanul modern szerintem is, és nagyon könnyen integrálhatók egy modern élettérbe.
Én arra gondoltam, hogy ültél valahol, és eszedbe jutott, hogy
értengemet a gondolata, hogy Nietzsche mondaná?
Igen. Kéne egy galériát csinálni? Tehát ez hogy történt?
Hogy történt?
Mert csak a hallgatók kedvére annyit szeretnék elmondani, hogy mondanánk, hogy pályakezdő, Fazakas Ágnes pályakezdő galériás, fiatal nő, aki élete első galériáját indítja.
Első vállalkozását, igen. Unblock.
Igen,
ez lassacskán ért engemet ez a gondolat. Hát mondjuk úgy, hogy akadémiai szándékkal kezdtem pályafutásomat, művészettörténetet és vallástudományt végeztem.
Elnézést, az akadémiai szándék az mit jelent? Tudós akartál
lenni? Úgy 17 éves koromtól kezdve meg voltam róla győződve, hogy én egyetemi tanár leszek. Ez nem így lett.
Ez nem tűnik el rossz karriernek elsőre.
Hát egy nagyon, nagyon szigorú szféra lett a akadémiai élet, nem egészen az, amit én elképzeltem, és viszonylag későn, ugye a legkisebb ellenállás módjára, mint az értelmes bölcsész kislányok nagy része, kaptam egy doktori ösztöndíjat, akkor gondoltam, nem kell kitalálni, hogy mit kezdjek az életemmel, hanem ez nekem milyen jó lesz. Annyira ez nekem nem lett jó.
Mesélsz róla, hogy miért nem?
Az a generáció, aki engem nagyon inspirált, és szerintem sok diákot nagyon inspirál, azok általában idősebb professzorok. Mert szerintem, ez lehet, hogy abszolút személyes megélés, egy sokkal szabadabb és kreatívabb akadémiai kultúra volt akkor jelen. Most
Magyarországon, vagy általában a világon?
Általában. Magyarországon szerintem kifejezetten frissítő, hogy kicsit ilyen reakciós az egyetemi és akadémiai szféránk, ezért még talán jobban megmaradt ez a régi fajta egyetemi attitűd.
Tehát neked az volt a szimpatikus és inspiráló, hogy egy akadémiai szférában komoly tudás, igen, elegancia, mondhatnánk, igen, tekintélynek is?
Nem. Engem pont, hogy mindig a a továbbadás, a mesélés része érdekelt. Uh-huh. Tehát amikor egy pár órát tajtottam doktoranduszként, akkor is mindig azt mondtam, hogy az lenne a cél, hogy inspiráljak valakit arra, hogy jobban csinálja, mint én valaha is. Viszont én egyébként az alapképzést ezt itthon csináltam az LTBTK-n, az első osztott képzéses évfolyam volt az enyém, és akkor utána a mesterre és a továbbtanulásra kimentem Angliába.
Erre a bizonyos ösztöndíjra, amit mondtál.
Már a mesterképzésre is előtte, uh-huh. Yorkba, egy uh-huh. nagyon-nagyon szép város. Életre kell a középkor. És minden esetre én ezt elkezdtem. Már mondjuk ennyi év távlatából nem biztos, hogy igaz, de egyébként én késő reneszánsz szakrális táblakép festészetkutató vagyok, az a szakterületem. Ugye nem erről beszélünk. Igen. Ennek a vállalkozásnak a kapcsán. Én úgy éreztem, hogy egyre kevésbé szól a tanításról az akadémia, és sokkal inkább arról, hogy publikáljunk, bizonyítani tudjuk, hogy ugye az egyetemek így osztályozva vagy rangsorolva vannak World Leading Research alapján, ez nagyon fontos, mert ugye úgy jön ki a Times University Ranking. Hát, ahogy említettem, nekem nem ez volt, ami szimpatikus volt ebben a világban. Úgyhogy én kicsit kiábrándultam az akadémiából, úgy hiszem, hogy az akadémia is kicsit kiábrándult belőlem, úgyhogy az félbeszakadt. Nem lettem egyetemi tanár, és ezt annyira nem is sajnálom, mert egyébként én nem foglalkozom festészettel a galériában. Ugye elsősorban tárgyakról, elsősorban iparművészetről beszélünk, ami képzőművészet, azok nyomatok, fametszetek, rézmetszetek, szitanyomatok, ilyesmire kell gondolni, tehát limitált szériás nyomatok vannak kint nálam, mert a modern művészetet illetően azt szeretem nagyon. Mert teljesen más ez a két terület, teljesen más, hogy nézzük, teljesen más közönségnek készült, és itt jön a képbe az, hogy amivel én ma foglalkozom, az egy élettérbe készült, és egy sokkal szélesebb körnek elérhető. Egy reneszánsz táblaképet nem szeretnél magaddal vinni, nem oda való. Az ideális esetben a templomba való, hogyha ezt nem tudjuk megvalósítani, akkor a múzeumba, és azt hosszú időn keresztül nézed. Ezekre a tárgyakra csak rá pillantasz, viszont az év minden áldott napján rá pillantasz, és örülsz neki. Tehát, ahogy mondtam, egy teljesen másfajta nézés. És végül is arra, hogy meséljek meg, hogy továbbadjak valamit, talán alkalmasabb. Vagy ez is egy módja. Inkább azt mondanám.
Ez a galéria, ezek szerint a te kitörésed?
Azt azért nem mondom, ez az ötlet is elég régóta fogalmazódik egyébként meg bennem, ami még egy esetleg érdekes lehet, hogy mindig is így akartam. Tehát mindig is egy, bár akármilyen vendéglátóipari egységgel együtt képzeltem ezt el. Biztos, hogy van régiség galériával kombinálva ilyen, mert hát ma már ugye tudjuk, hogy a könyvesbolttól a virágboltig kortárs galériák, tudom, hogy több is van, ahol ilyen kávézóval vagy ilyesmivel kombinálva jelenik meg az üzlet. Én nem tudok róla, hogy egy ilyen szintű, mind kvalitásban, mind kvantitásban régiséggyűjteménnyel és galériával fúzióban jelenne meg egy vendéglátóipari egység. Attól még biztos, hogy van, de nekem nem egy konkrét üzlet inspirált, hanem ezt én az én kitalálmányomnak éltem meg. Hogy ez mennyire kitörés, tehát ilyen lázadó szellem nem nagyon volt benne, hanem igyekszem régóta megtalálni, hogy mi az, amivel foglalkozni szeretnék, amit ugye elodáztam a említett hajdani ösztöndíjjal.
A yorki évek alatt.
Igen. Mindig azt mondom, hogy nincs kárba veszett tudás, tehát az is hozzá tartozik egy ilyen doktorihoz, hogy ülsz a kutatócentrumban, néha elmész a levéltárba vagy a könyvtárba, és írunk több száz oldalt, amit magamat beleértve három ember fog elolvasni. Ezzel nincs semmi gond, csak ez pont nem az a megpróbáljuk mesélve és közérthetően és szerethetően továbbadni azt, ami számomra szerethető. Ez szerintem pont nem ezt akarja. Különösen úgy, ugye, hogy igyekszünk minél több szakkifejezést és latin szót bele somni az absztraktba, hogy mégiscsak demonstráljuk, hogy a bölcsész is kutató, és igenis tudunk úgy írni, hogy ne értsen senki semmit.
A galériád nevével kapcsolatban azt mondtad, ugye Asterisk, kicsit nehéz volt kimondanom, mert már pont a rajzfilm
majd,
az...
Majd arra mindjárt reflektálok.
A rajzfilm az bezavar ebben.
De az nem is gond.
Szóval azt írtad, vagy azt mondtad, hogy a szó latinul is, görögül is csillagot jelent, azt az írás jelet, ami a lábjegyzeteket vezeti be, tehát nem úgy a csillag, hogy ha jól értem, hogy az égi csillag, az a nyomtatásban egy nyomdai jel. Elsősorban nem a referenciákra, hanem a régi típusú kitekintő lábjegyzetekre gondolok, egy olyan történet, ami nem feltétlenül fér bele a célirányos főszövegbe, tehát a főoldalba, de hozzátesz valami információt, gazdagítja azt, ezt a helyet is ilyen jellegűnek szeretném, ami nem a fő csapás irány, hanem egy olyan tér, ahol szép környezetben kisebb örömöknek lehet hódolni, kicsit kilépni a mindennapokból, ami szerintem szükségszerű és életmentő tud lenni. Ezt értjük. Nekem az a kérdésem, hogy ezek szerint te nem akarsz idézőjelben nagy galériás lenni? Vagy ez azt is jelenti, hogy a galériád a kilépés a mindennapjaidból?
Meg a lehetőséget szeretném megteremteni, hogy más is kilépjen a mindennapjaiból. Ez egy sokkal analógabb világ, és ahogy írom, sokkal kevésbé pragmatikus vagy célra törő, mint első ránézésre célra törő világ. Ezeknek a tárgyaknak, hát persze, mondhatjuk, hogy használati tárgyak, de hát azért pipatartókról, meg tintatartókról, meg papírnehezékekről is beszélünk, úgyhogy azért óvatosan. Az első számú céljuk az az, hogy szépek legyenek. Ezek még kvalitásos alapanyagokból, európai kézi munkával, több száz éves szaktudással készültek, ezek még hosszú távra szóltak. És ha meg is fárad, akkor a tömörfát fogod, lecsiszolod, felpolitúrozod, és újra 100 évig jó lesz. Én azt szeretném, hogy belépünk egy olyan világba, igen, ami egy kicsit analógabb, ami egy kicsit tartósabb, ami egy kicsit szebb, ami mára egyébként ezek a manufaktúráknak a döntő többsége bezárt, a szaktudás az hát, szó szerint kihalt, az alapanyagok, ezek a bányák kifogytak. Tehát ma már pragmatikusan hozzáállva, hát azt sugallja a történelem, hogy nem érte meg. Lehet, hogy még vissza fog jönni, én reménykedem benne, hogy egy kicsit abba az irányba haladunk újra, hogy valami végterméket is gyártsunk ezen a kontinensen. De ez egy nagyon szép világ volt. A kézi munkában az a gyönyörű, ugye, hogy vannak hibák. Mármint idézőjelben hibák. Mi galéristák, vagy akik ezzel foglalkozunk, vagy akik csak szeretjük, örülni szoktunk a kis mászhibának, vagy bármi ilyesminek, mert az meséli a történetet. A lézer nem téved, az ember keze az ugye nem tudja mindig ugyanazt hozni. És ez a szép benne. Én nagyon szeretem ezt a világot, az életmentőt volt olyan időszak az én kis életemben is, amikor nagyon sokat jelentett, hogy reggel, amikor kinyitottam a szemem, akkor egy szép kis vázát láttam, amit nagyon szerettem. Mert egy kicsit megkönnyítette, hogy kikeljek az ágyból. Lehet, hogy ez sokaknak túlzó, de szerintem nagyon sokaknak tud segíteni, hogy valami szépet, valami egyedit látunk otthon, és valamit, amihez van egy személyes kapcsolatunk, ami csak a miénk. Én csak haveroknak szoktam őket hívni, attól még nagyon szívesen tovább tudom őket adni, hogy más örüljön nekik. Én már sokat néztem őket, meg sokan vannak, tehát volt olyan pillanat, amikor a vagy ők, vagy én helyzet alakult ki a lakásomba, és már fogat mosni alig tudtam kimenni. Úgyhogy, hogy ez mennyire nekem egy kilépés a mindennapokból, ez a megvalósítása annak, amit én is egy-egy darabbal úgymond kicsiben kezdtem, viszont ez már úgy jött létre ez az ötlet, hogy továbbadjam ezt az élményt. És én is ott vagyok, nagyon szívesen mesélek, mint egy modernkori rapszodosz. Úgyhogy A névvel kapcsolatban pedig hát, mint valaki, akinek akadémiai múltja van, én soha nem hittem, hogy a lábjegyzeteknek fogok szentelni bármit, ami az én életemben fontos. A lábjegyzek az ember életének megkeserítői. De ezek nagyon ezek a modernkori lábjegyzetek. Elsősorban referenciák körülbelül megvan adva, hogy egy oldalba hányat kell belerakni. Semmit nem állíthatsz úgy, mint én. Angol nyelvű szakszövetben nem írhatod le, hogy aj, nem kezdődhet azzal. Hála jó égnek.
Alá kell támasztani.
Igen, csak a bölcsész tudományokban, hogy támasztasz alá.
Hát azt hiszem, a lábjegyzetek nekem arra valók, hogy alátámasztják.
Hát a lábjegyzetek arra, ugye a referenciákkal csak azt mondod, hogy én ezt ettől, meg ettől, meg igen, ettől veszem. Akkor is, hogyha magadtól jössz rá. De vannak ezek a régi típusú lábjegyzetek. Tényleg ezek a kitekintések, ahol van egy vonal, amit nagyon érdemes elmesélni, de ebbe a nagyon pragmatikus világban, ami még egy szövegnél is megjelenik, abban nem fér bele. De attól még nagyon érdemes elmenni azon az útvonalon, és megnézni, hogy ott mi van. Nincs kárba veszett tudás. Úgyhogy innen jött az ötlet, amit említettél az Asterix és Obelix-el. Ott ugye maga a rajzfilm, tehát Gallus barátaink, az egy vicc, mert hogy az SK és az X az egyik leggyakoribb szótévesztés. Igen. Vagyis betűtévesztés. Szerintem nem én voltam az egyetlen gyerek, aki a Moxva téren szállt le folyamatosan. És ugye ők ezért is használják, különösen úgy, hogy ugye a régi gal nevek, azok X-ben végződtek. Vercingetor X volt ugye a nagy hadvezér, aki ellenáll Cézárnak, és majdnem sikeresen. Úgyhogy ez egy ilyen kis szóvicc, szerintem olyan aranyos és annyira okos magában a rajzfilmben is, és hogyha valaki Asterixről emlékszik a helyre, én benne vagyok. Mert ugye amikor szuper gyors lett a kis ember, akkor csillagok villantak föl a szemében, nem tudom, emlékszel-e.
Nem,
innen van a csillag.
Egy másik kérdés is adódik ebből az idézetből, hogy vajon mi a fő történet, mi a fő szöveg, és mit tesz hozzá ez a galéria? Ugye, ha kétféleképpen lehet ezt értelmezni, a te lábjegyzetedet, értelmezi a főszöveget, vagy kiegészíti? És milyen főszöveghez csatlakozol te? Vagy érdekes hát egyáltalán a főszöveg?
A főszöveg mindig érdekes, csak a főszöveg az mindig áldozatokat igényel, mindig ki kell belőle vágni dolgokat. És nagyon sokszor a legszebb dolgokat vágjuk ki belőle, mert hát adott karakter mennyiségben el kell jutni A-ból B-be. Szerintem inkább a hozzátesz, mint az értelmez, de nehéz meghúzni a vonalat a kettő között. Én a főszövegnek ilyen költői módon az átlag életvitelünket gondoltam. A mai világban azért elég céltudatosan kell A-ból B-be haladni. Különben úgy érezzük, hogy lemaradunk valamiről. Vagy azt éreztetik velünk, hogy lemaradunk valamiről. És így nem marad idő egy csomó dologra, amire nem kell sok időt szánni. Tehát ahogy mondtam, ezekre a tárgyakra rápillantasz egyszer-egyszer. Nem leülsz kontemplálni egy óráig. Amire mégiscsak nagyon hasznos és feltöltő élmény tud lenni egy kis időt és egy kis befektetést fordítani. Ugye egy olyan galériánál, mint az enyém, pénzügyi befektetésről is beszélünk, de ez egy nagyon-nagyon széles skálán mozog, tehát ilyen 25-30 eurónál kezdődik. Sokszor a sztori teszi a műtárgyá a tárgyat, és annak kell ez az idő, kell ez a 100 év szerintem. Én nagyon sokszor használom az online teret magának a készletnek a beszerzésére is. Természetesen minél kuráltabb, minél szebb, könnyebben felhasználható egy portál, általában annál drágábbak rajta a tárgyak, minél jobban neked kell kiguberálni. Hát konkrétan, mint egy bolhapiacon, ezek ugye online bolhapiacok. Tehát ilyen Vatera kaliberű oldalakra gondoljunk, azoknak a német, brit, cseh, lengyel verziójukban, ezek mindenhol megvannak, és utána ott sűrű Google Translate felhasználás, e-mailezgetés és egyebek árán az ember megszervezi, hogy hát az az a tárgy, amit úgy jónak érzek, és nekem ugye még azt is figyelembe kell venni, hogy valami hasznom legyen rajta, hogy az akkor eljusson hozzám. És a fizikai borhapiacok sokkal nehezebben megközelíthetőek ma, és sokszor nem olcsóbbak, sőt, és hát akkor furgont bérelni, elvezetni Franciaországig, Olaszországig, mert ugye itthon egy kicsit az is a probléma, hogy egy olyan időszakról beszélünk a századfordulón, amikor az első korszakok, ezek az Art Nouveau, az Art Deco, amikor már a jómódú polgárságnak termelünk, nem az arisztokráciának. Ebből következik az igény egyébként, hogy több legyen belőle. Tehát elkezdődik ez a művészeti sorozatgyártás kézimunkával. Itthon annyira nem jeleskedtünk a jómódú polgárságban. Soha. Ezért a csodálatos, tényleg csodálatos zsolnainkat leszámítva nincs olyan nagy anyag. Úgyhogy, hogyha fizikailag szeretnél beszerezni dolgokat, akkor általában el kell menni egy kicsit messzebb. Én ezt nem tudom annyira megvalósítani, van, aki igen. Úgyhogy én magam is elég régóta már nagyon sok tárgyat veszek online. Ez a világ, ez a régiség és gyűjtés komoly függőséget tud okozni. És olyan, mint egy lavina.
Erről írtad, hogy vadászszenvedély?
Igen, az. És szerintem nagyon sokaknál ki tud alakulni. És utána mert ugye úgy megörülsz, amikor kibontasz valamit, és olyan igazán szép.
Most zene következik, néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést Fazakas Ágnessel.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.